Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, Szentirmai Ágnes vagyok. Kecskemét alföldi atmoszférája egyedi, belvárosa, a Szabadságtér mindig tele van élettel. Csobogó szökőkutak, tavaszi virágágyások, köztük izgalmas, elgondolkodtató köztéri alkotások, öreg fák, padok, kávézók marasztalják a sétálókat. Itt találjuk többek között a nagy templomot, a városháza színes, zsolnai kerámiás épületét és a cifrapalotát, melyek mind egy-egy fejezetet őriznek a vármegye székhely történetéből. A cifrapalota külső falfelülete jelenleg felújítás alatt áll. Az állványzatra erősített porvédő hálón felfestve jelenítik meg az épület eredeti látványát. A hullámzó homlokzatot, a szecessziós díszeket és a zöld ablakokat. Élénk, színes virágai így eldugva is derűt csalnak a szemlélők arcára. A palota építés történetéről, egykori feladatáról, stílusjegyeiről és a cifra elnevezésről Gyergyádesz László művészettörténészt, a Katona József Múzeum képzőművészeti osztályának vezetőjét hallják.
A cifra palota elnevezésből a századforduló és század előnköve 150 épület volt, amit így hívtak. Nem Kecskemét, hanem egész országban egy igen híres példát, hogy mondjuk a parlament épületét is hívták így. Ugye sokszor negatív értelemben, tehát fölösleges cifrasággal, tehát ez a rongyrázás magyarul. Na most itt Kecskeméten valami másokkal lehetett inkább. Volt ilyen, az újságírók írtak ilyen cikkeket, hogy de hát még nincs kórházunk, minden, akkor miért építenek egy ilyen cifra palotát, de akkor már kezdett elterjedni itt a emberek körében, és ennek egy olyan oka volt, hogy amikor itt voltak ilyen heti vásárok például, azok itt voltak a főtéren, és a közelben olyan 50-60 méterre volt a, például a szűcsöknek a árusítása, ahol Félegyháza, Szeged, stb. Ilyen helyekről jöttek, amelyek híresek ilyen szempontból. És ugye tudni kell, hogy az épület, ha újra ki lesz bontva, és visszakerülnek ezek a szép nagy majolikás pirográni díszek, akkor Márkus Géza ez úgy helyezte el, és olyan típusú díszekkel, mint egy ilyen szűcs készítette volna, ugye ez a cifra szűrt, ugye rátétszerűen van ez a 37 hatalmas méretű dísz, amilyen félig meddig magyar népművészet, félig ilyen nemzetközi, meg fantáziadús valami díszítés van, és ugye ott volt a közelben a cifraszűr is, amit láthattak, és akkor egy idő volt összeolvadt valószínűleg, hogy a cifraszűr meg a cifrapalota, és hát tényleg olyanok, ha megnézzük, mint a, tehát ezek a virágozások, hogy hívták szaknyelven. És egy gyakori kérdés, hogy mi köze a cifrapalota című dalhoz, valószínűleg semmi. Ugye az később gyűjtötte ugye Kodály, és nem ezzel függött össze, hogy sok véletlen van, hogy ez is zöld ablakú, stb. Egyébként szakszervezeti időszakban, amikor egy gyerek voltam, akkor fehér ablaka volt, de korábban meg zöld volt, tehát aztán újra zöld lett, és most is zöld lett, természetes, akkor ki fogják cserélni. A kecskeméti cifrapalota eredetileg a város bérházának épült. Ugye akkor tájt a főtér kapcsán ugye az volt a terv, hogy behozzák a országos vásárokat is ide, ami egyébként majd 13 novemberére valósul meg, és ezzel kapcsolatosan Lestár Péter és Kaderek polgármesterek próbáltak valami olyan fajta főteret kialakítani, amik már nagyvárosias, a kereskedelmet is kiszolgálja. Ugye ennek részeként jött itt a Rákóczi út is például, mint egyfajta sugárút, és főleg Kodaelek az, aki a millennium évétől kezdve szorgalmazza az ezzel kapcsolatos építkezéseket, és ami feltűnő volt, hogy a középületek mellett mindenképpen kellett bérházakat emelni, hiszen nagyon kevés volt a belső területeken a lakható épület, és ez akadályozta egy kicsit a kereskedelmet is. Éppen ezért magánbefektetőkkel, de maga a város is, hiszen ezt a város építette, szorgalmazta ezeknek a felépítését, de mindig vegyes funkcióba. Tehát itt is az történt, hogy 1902-ben először egy bank akart itt építkezni, de akkor Kada és az emberei gyorsan intézkedtek, és egy hónap alatt bebizonyították a közgyűlésnek, hogy ez egy nagyon fontos telek, hiszen ez a város egyik kapuja, és akkor úgy gondolták, hogy inkább ők fognak emelni itt egy épületet, kiszámolták gyorsan, kiderült, hogy bérlésekkel minden ez visszafizethető ennek a befektetési költsége, és gyakorlatilag egy 10 hónap alatt felépült a cifrapalota. melynek a tervezője Márkus Géza, aki egy nagyon különleges figura volt, és a szobrászattól elkezdve a operettírásig mindennel foglalkozott, de amúgy komoly szakember is volt építészet tekintetében is. Ő rábízta ezt az épületet, és hát megszületett a magyar szecesszió egyik legkülönlegesebb épületet. Egy vegyes funkciói épület, tehát ezt nem felejtsük el, hogy a földszinten üzletek voltak, tehát nem úgy nézett ki, mint ma, hanem kirakati portálok és bejáratok voltak, ma ugye főleg ablakok vannak, illetve a középső szinten, ahol most vagyunk, ezt az első időszakban a kereskedői kaszinó bérelte, illetve volt a második emelet, az volt a tulajdonképpen egy bérház, összesen 3 lakás volt, tehát nem nagyon oldódott meg a lakhatás így Kecskeméten, viszont példát mutattak az újfajta stílussal, amit Márkos Géza képviselt, és ugye itt a Városházában legmerődőnek kezdődött ez az új stílus, és Márkos Géza az egyik követője volt.
Eredetileg ilyen színes volt? Tehát nyilván a szecessziónak ez az egyik jellemzője, hogy nagyon sok virágmotívumot és színt alkalmaz. Ez eredetileg is ilyen volt?
Még inkább. De ma már hiányoznak dolgok. Egyébként egy szabálytalan új alakú épület, hiszen akkor kisajátítottak 40-valahány telket itt, hogy létrehozhassák ezt a sugárutat, és akkor épült a bíróság, meg a többi épület is, ami ma meghatározza ugye ezt az utat. És belül és kívül is színesebb volt. Itt a díszteremben például ma már hiányoznak a belső díszítőfestések, például a szívalakú mezőkben, akkor valószínűsíthetően tükrök is hiányoznak, amelyek a nagyméretű ablak melletti lantalakú mezőkben voltak, ahol ilyen stukkos virágdíszek vannak, amelyek eredetek nem voltak festve, csak a 20. századon néhány szó telepingálták. Azok mögött ott például ilyen vázák, meg egyéb mögött ilyen sűjesztett felületek vannak, ugye ez a Lechner követők egyik jellemző, hogy megmozgatják mélységében ugye ezeket a vakolat felületeket, és ezekben a vakolat felületekben ma ugye egyszínű minden, de eredetileg aranyfestés volt. De mivel sajnos a 40-es évek elejéig egyetlen darab belső fotónk sincsen, így ma már fotón se tudjuk igazolni azt, hogy például voltak tükrök csak nyomokból, vagy a festés is csak kutatási ablakokból, amit a restaurátorok nyitottak, tehát ma már nagyon nehéz ezeket igazolni, és nyilván itt voltak ugyanúgy, mint a szomszédos épületben, a városi kaszinóban is egymásra néz a két díszterem, a két szecessziós épület, mind a kettőben rengeteg ilyen egyesületi, hangversenyes, teaestélyek, mindenféle volt. Például a 40-es évek elejére, amikor az első fotóink vannak, azok például a jogászpálakról származnak, csak sajnos olyan fotók, hogy csak bizonyos szintig látszanak fejmagasságból, úgyhogy nagyon nehezen igazolhatóak bizonyos dolgok.
A Cifra palotáról Gyergyádes Lászlót, a Katona József Múzeum művészettörténészét hallották. Thank you. A Katona József Múzeum több kecskeméti helyszínen működik, de a belvárosban lévén mindegyik kényelmesen elérhető. Az 5 különböző tematika szerint kialakított egység csütörtöktől vasárnapig városi sétára felfűzve is látogatható. A kiállítások mellett rendszeres foglalkozásokkal és szervezett programokkal várják a vendégeket. Szabóné Bognár Anikó, az intézmény igazgató helyettese.
Mindegyik kiállítóhelyünk, mindegyik gyűjteményünk nagyon sajátos jelleggel bír, ezek talán a nevükből is kiderülnek. A múzeum főépülete a Vasútkertben található, amit múzeumként ismernek a kecskemétiek, de itt 1996 óta kiállítás nem látható, hanem tulajdonképpen háttérmunkák zajlanak. Ez egy viszonylag kis épület, munkaszobák vannak, a történeti néprajzi osztály, a régészeti osztály munkaszobái, műtárgyraktárak, az igazgatóságként működik a könyvtár, illetve a restaurátor műhely is a Vasútkertben található. 1996-ban lett a Cifrapalota a Katona József Múzeum kiállító helye. Kezdetben minden kiállítása itt volt a Katona József Múzeumnak. Ez az utóbbi években annyit változott, hogy az itt lévő kiállításokat a képzőművészet, a történettudomány és a régészet köré próbáljuk építeni, illetve a Cifrapalota programjai és lehetőségei elsősorban a városközponthoz, a képzőművészethez, a szecesszióhoz, az állandó és az időszaki kiállításokhoz kötődnek. A legszebb terme az épületnek az a pávás terem, ami nagyon elegáns és szép programokra ad lehetőséget. A koncertektől az irodalmi esteken keresztül az előadásokig, konferenciákig nagyon széles és sokrétű programkínálatot jelent, illetve minden ünnepi eseményünket itt tartjuk meg, legyen az egy évvégi díjátadó, vagy legyen az, mint egy, az elmúlt hetekben egy gyermekrajzpályázatnak a díjátadója. Ilyen eseményekkor mindig megtelik ez a gyönyörű, szép terem. Ugyanakkor a Cifrapalotában is nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek számára is nagyon komoly program lehetőségeket biztosítunk. Hétvégeken is, családi napok keretében, a kreatív kuckóban tevékenykedhetnek a gyerekek, illetve szünidőkben a múzeumpedagógus kolléganő mindig készül óvodások és kisiskolások számára is speciális programokkal, amik vagy az épülethez, vagy a gyűjteményekhez kapcsolódnak. Az egyik legismertebb az a Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhely, ami több mint 40 éve működik itt Kecskeméten, és egy nagy kísérlet volt az első ilyen jellegű intézmény Magyarországon, a múzeumpedagógia bölcsőjének is szoktuk nevezni. Azóta is mind a két profil nagyon erősen megvan az intézmény életében, tehát egyrészt a gyűjtemény egy sok tízezer darabos gyűjteménnyel rendelkezik, játékgyűjteménnyel rendelkezik a múzeum, másrészt folyamatos programok vannak hétköznapokon is és hétvégén is gyermekeknek, kézműves foglalkozások, mesefoglalkozások, meseelőadások, bábelőadások, illetve a több mint 40 éve zajló Aprók tánca program, ami élő zenével kísér néptáncos foglalkozások.
Naív művészek gyűjteménye a következő itt?
Így van, a naív művészeti gyűjtemény, ez a Szóra Katénusz mellett található, egy régi nemesi házban, az úgynevezett bánóházban, ami egy műemlék épület, és szintén a 70-es években került ez a gyűjtemény Kecskemétre, magángyűjteményi alapítással és utána állami gyűjteményekből való kiegészítéssel. A Magyar Naív Művészet egyetlen intézményeként mutatjuk be Kecskeméten ezt a gyűjteményt. Most van megújítás alatt egyébként éppen ez a gyűjtemény, tehát egy pici ráncfelvarrást kapott a kiállítás, és április első napjaiban nyitjuk majd meg. Ez a gyűjtemény egyébként télen nem látogatható, ugyanúgy, mint az orvos és gyógyszerészet történeti gyűjteményünk sem, ami már egy következő, szintén nagyon speciális jelleggel. Kecskemét és Kecskemét környéki orvos és gyógyszerészet történeti emlékek találhatók ebben a gyűjteményben, egész tág kitekintésekkel, akár a gyógynövények, vagy az illóolajok világáig, történeti visszatekintéssel.
Még a népi iparművészeti kiállítás, ez az 5.
Így van, ez egy picit távolabb, de még a belváros...
Fizikailag is távolabb?
Fizikailag egy picit távolabb, de még a belváros elérhető részén található a népi iparművészeti gyűjtemény. neve is mutatja, a gyűjtemény az népiparművészeti és néprajzi jellegű, és alapvető cél, hogy egy néprajzi központként működjön. A programok is ezt a célt szolgálják. Most húsvét hétfőn lesz majd egy hagyományőrző, locsolkodó húsvéti programunk, a következő program pedig majd a Gyergyó hétvége lesz ebben az intézményben. Hatalmas nagy lehetőséget ad ez a belső udvar, ugyanis a programok nagy részét ki tudjuk külső térbe vinni, akár nagy koncerteket, akár gyerekeknek szóló udvari játékokat, kincskeresőket, de a gasztronómiát egyébként nem csak itt a népiparművészetében, hanem minden intézményünkben nagyon szívesen hozzuk be a program kínálatokba, de hát a népiparművészetében meg adja magát a népi táplálkozás és az ilyen típusú ételeknek a kóstoltatása, megmutatása.
Az iménti percekben Szabóné Bognár Anikót, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgató helyettesét hallották. A szecesszió mesés épületében jelenleg egy időszaki kiállítás is látható. Az Egy eltűnt nép nyomában című tárlat az avarok életét idézi meg a Duna-Tisza közén. Egy olyan népét, amelynek mindennapjai, tárgyai és szokásai évszázadokon át formálták ezt a vidéket. Az előkerült leletek nem csak régészeti bizonyítékok, apró, személyes történetek lenyomatai. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és temetkezési emlékek tanúskodnak arról, kik éltek itt, hogyan dolgoztak és milyen nyomokat hagytak maguk után. Fazekas András Kristóf, a Katona József Múzeum régésze kalauzol.
Ez egy időszaki kiállítás. 2024 novemberében nyílt meg, és most 2026 június végéig látogatható. Ez kapta 2025-ben az év kiállítása címet az országban, erre nagyon büszkék vagyunk, és pont emiatt lett meghosszabbítva, mert nagyon nagy lett az érdeklődésre. Ez a kiállítás az elmúlt 10-15 év eredményeit mutatja be. Az elmúlt 10-15 évben Bács-Kiskun megyében főleg nagy beruházásokhoz kapcsolódó ásatások során gyakorlatilag szerencsénk volt, mert nagyon sok nagyon jó avar korszakra tehető lelet került elő, és ezért gondoltuk azt, hogy ezt megmutatjuk a nagy közönségnek. Ez az avar korszak, ez a 6. század 568-tól gyakorlatilag a magyarok bejöveteleig tart. Itt az első teremben térképen, illetve írásos formában is megmutatkozik, hogy kik is voltak ezek az avarok, honnan jöttek, mikor jöttek, mi a történetük itt a Kárpát-medencében. Illetve itt látható még a múzeumunk gyakorlatilag legértékesebb leletegyüttesének egy része, ez a kumbábonyi avarkagán, a 70-es években feltárt avarkagánnak koponyája, arcrekonstrukciója, illetve két tárgy, a tárgyak nagy része az fönn található az állandó kiállításunkban. Itt nem akartuk elvinni a fókuszt az elmúlt 10-15 évről, úgyhogy itt csak jelzésértékűen megjelenítettünk kettő darab aranytárgyat. Úgyhogy ezzel kezdünk, egy ilyen bevezető teremmel. Ahogy átlépünk a második teremben, a kiállításunk három dologra fókuszált. Nagyon erős a archeogenetikai vonal. Itt a temetőket, két temetőt sikerült bevonni az úgynevezett Histogenes programban. Ez egy nagy Európai Uniós projekt keretében valósult meg, és genetikai elemzéseket sikerült végezni két régebben feltárt temetőn. Azért kellett régebben feltárt temetőkhöz folyamodnunk, mert ezeket mondhatjuk, hogy teljesen feltárt temetők voltak. Nagyon érdekes eredmények jöttek ki, ezek kis családi temetők voltak. Fülöp Jakab esetében 6 darab generációt sikerült elkülöníteni anyafiú nagyapa vonalon, 4 generációt pedig Kumpeszér esetében. Ez nem csak a generációk miatt volt érdekes, hanem azért is, mert nagyon érdekes kapcsolatokat figyelhettünk meg. A közösségen belül egyrészt működött az úgynevezett levirátus rendszer, ez a sógorházasság. Ugye ez egy ilyen szociális vívmány volt, tehát hogyha elesett vagy meghalt egy hölgynek a férje, akkor annak a férfinak a testvére vette el, ugye azért, hogy ne maradjon egyedül valószínűleg. Úgyhogy ezt szépen ki tudtuk a genetikai kutatások alapján mutatni, illetve még az is nagyon érdekes volt ebben a két esetben, hogy ezek belső ázsiai eredetű közösségek voltak. Az avar lakosságnak kb. Egy 20%-a tekinthető belső ázsiainak, és ők ragaszkodtak ehhez a belső ázsiai eredethez. Mindig a nő jött be külső közösségekből, és ők is belső ázsiai eredetűek voltak, tehát számon tartották azt. Ugye ez egyrészt az, hogy megmaradjon ez a vezető réteg, ezért feltételezhetjük ezt. Másrészt meg az nagyon figyeltek rá, hogy vérfertőzés, illetve ilyesmi ne történjen, mindig újabb hölgyeket hoztak be.
Kunszállás, Fülöp Jakab, Kunbábony, Kunpeszér, tehát itt a környező települések. Mekkora területet fedett le ez a kutatás?
Igen, látható egy térkép, ugye mi a Kecskeméti Múzeumnál a mi hatókörünk az Bács-Kiskun megye, tehát törvény szerint a Bács-Kiskun megyei nagyobb beruházásoknál kell ott lennünk régészetileg, vagy megfigyelést végeznünk, vagy teljes felületű feltárást, úgyhogy az anyagnak gyakorlatilag egyedül nagykörös kivétel, de a 99% a Bács-Kiskun megyéből származik, úgyhogy ezeket mutattuk be.
Itt a következő terem Szalkszentmárton, Nagykőrös, Kiskőrös. Jellemzően ezen a vidéken éltek?
Igen, az avaroknak, az elitnek gyakorlatilag, ami majd a állandó kiállításunkban is látszik, az elit szállásterülete az a Dunatisza köze volt. Ennek ellenére az avarok voltak az első népesség, akik az egész Kárpát-medencét elfoglalták, tehát ez az első a történelemben. Úgyhogy természetesen nagyon komoly temetők vannak a Dunántúlon is, illetve Erdélyben, de főleg a kora avarkornak a vezéri szállásterület az a Dunatisza köze volt.
Interaktív elemeket is beillesztettek a tárlatba, meg lehet szólítani minden korosztályt ezzel. Ez egy ilyen satírozó, ezen keresztül bemutatni az ismereteket. Tehát ilyenre is figyelnek most már egy ilyen korszerű kiállításra.
Igen, ennél a kiállításra is nagyon fontos volt, hogy egy nagyon erős múzeum pedagógiai vonalat vigyünk. Itt különböző korosztályokat különítettük el, tehát külön vonal van az alsósoknak, külön a felsősöknek, és ezek nagyon jól működnek, tehát tényleg kiváló kollégáim ezt létrehozták. Illetve ami még fontos, és el szeretném mondani, hogy programszerűen a kiállítás létrehozáskor törekedtünk arra, illetve a kurátorok törekedtek arra, hogy digitális eszközök ne nagyon jelenjenek meg. Tehát, hogy itt nincsenek kivetítők, nincsenek tapipadok. Ehelyett gyakorlatilag a kézzelfogható dolgokra mind a múzeum pedagógiában, illetve magában a kiállításban is, főleg a nagy rekonstrukciós rajzokra ezek a tudomány jelenlegi állása szerint teljesen validnak tekinthetőek, tehát így nézhettek ki. Tehát, hogy erre helyeztük a hangsúlyt, és kevésbé a csillogos-forgós egyéb dolgokra. Most, amiben, tehát ez a fő része a kiállításnak, itt gyakorlatilag egyrészt van egy kronológiai ív, másrészt meg főleg az volt a célunk, hogy ilyen, ahogy mondta is, egy ilyen kisebb intim területeket létrehozni egy-egy földrajzi egységnek, egy-egy településnek, illetve a leírásokban is látható, hogy az adott leletet feltáró régész hogyan látta ezt a feltárást. Tehát egy ilyen narratívát is próbáltunk behozni az egészbe, tehát minden szöveget az a régész írt, aki feltárta, különböző stílusban, ugye különbözőek vagyunk, és akkor itt ez a fő része, itt van az összes településnek az előkerült színvonalas avarkori leleteinek a bemutatása. Van például Szentkirály, ez egy nagyon érdekes kislánysír volt, tojásokkal, egyéb mellékletekkel elhantolva, de gyakorlatilag tényleg minden Nemesnádudvar, Hajós, Lakitelek, Szalkszentmárton, tehát ahol megfordultunk és avarok kerültek elő, őket ide kiállítottuk.
Itt van egy képi rekonstrukció is, látjuk lefotózva a leletet, ugye ott a jobb oldali részen pont a Szentkirálynál. Ami előkerült, mit találtak a régészek, és vajon hogyan nézett ki az eredetiben? Nagyon sok tárgy, ékszer,
nagyon sok tárgy, bár ugye mindent sajnos nem tudtunk, mert annyi tárgyat, hogyha ezt mind kiállítjuk, akkor nem tudunk járkálni.
Gondolom, ezek nem rekonstrukciók, nem, ezek az eredeti.
Mind eredeti, mind eredeti. Ami itt látható, Kelebián egy nagyon nagy temetőt tártak fel a kollégáim, ez a Budapest-Belgrád vasúthoz kapcsolódóan. Ugye, mint említettem, beruházásokra járunk, tehát ez szerencse kérdése valamilyen szinten. Nem ott ásunk, ahol szeretnénk, hanem ahol kell, ahol menteni kell a dolgokat, de így jött össze az elmúlt 10-15 év.
Mi miatt ideiglenes egy ilyen tárlat? Miért nem lehet ezt például állandóvá tenni? Hogyha ennyire fontos területet, ilyen fontos történelmi időszakot és ekkora leletanyagot tud bemutatni?
Ez egy korszak, tehát nagyon sok korszakból nagyon sok nagyon jó dolgunk van. Tehát, hogy ezeket így tudjuk bemutatni, ugye hely, hiány és egyéb dolgok miatt, hogy egy ilyen rotációban mutatunk be újabb és újabb korszakokat. Ugye, de azt is fontos kihangsúlyozni, hogy ez a kiállításhoz készült egy nagyon színvonalas és nagyon jó katalógusunk, tehát minden tárgy gyakorlatilag publikálásra került. Ez is egy fontos része egy kiállításnak, tehát a későbbiekben is megmarad egy katalógus formájában. Rotáció van, tehát folyamatosan be kell mutatnunk a jobbnál jobb dolgokat.
Hová érkezünk? Most milyen térbe?
Most Bácsalmásra érkeztünk, ugye ezt a sarokban egy ilyen intimebb teret alakítottunk ki. Ennek az volt az oka, hogy egy kettős temetkezést tárt fel Kalancs Bence kollégám, ahol egy 50-es és egy 20 év körüli férfi volt eltemetve, teljes harci díszben, egyszerre temették el őket, egyszerre haltak meg. Nagyon érdekes kérdés, DNS vizsgálatok történtek, rokoni kapcsolat nem volt, de bizonyára volt valami kapcsolatuk, nem hiába temették el őket együtt, úgyhogy ez egy szép történet lehetett, és ezért is csináltuk meg ilyen kuckósra az egészet.
Múzeumpedagógiai foglalkozás lesz épp a gyerekek.
Igen, az utolsó előtti terem, ugye Kecskeméten a gyárhoz kapcsolódóan több mint 250 hektár került feltárásra, ez Magyarországon is egyedülálló nagyság. és többek között az őskortól kezdve a középkorig előkerült több százezer tárgy, és többek között több avar település, illetve temető is előkerült, és ebben a teremben elsősorban a településre koncentráltuk. Ugye eddig, amiket láttunk, ezek mint temetők voltak, és itt pedig megjelenik egy település is. Van egy házrekonstrukció bemutatva, ezek ilyen félig földbe mélyített házak voltak, nagyon sok kerámia, illetve egy nagyon érdekes kérdés is felvetítésre kerül a teremben, ez az úgynevezett nagy avar árok kérdése, amellyel egyelőre még gondolkodás alatt van, hogy mire szolgálhatott. Ez egy több kilométer hosszú árok volt, helyenként 11 méter széles, és egyértelmű, hogy az avar települések ehhez viszonyultak, tehát ehhez képest létesítették az avar településeket. A védelmi funkciót egyelőre kizártuk, mert mind a két oldalán vannak települések. A vízelvezetés is, mivel ezek teljesen egyenes árkok, 90 fokban megtörve, a vízelvezetés is kérdéses, hogy egyelőre még gondolkozunk, hogy mi lehetett ez. Az biztos, hogy egy nagy központi hatalom kellett ahhoz, központi irányítás, hogy egy ekkora konstrukciót létrehozzanak. Ez tényleg több kilométer, sőt légifotókon látjuk a futását tovább, tehát akár 10 kilométer hosszú konstrukció is lehet.
Na, akkor átmegyünk most itt a gyermekek mellett, és különböző játékok, látom a halma, a malomjáték. És a történeteket beépítik a...
Igen, a malomjáték egyébként azért van ki, mert egy házban találtunk, egy avarházba, a padlóba bekarcolva malomjátékot. Úgyhogy ez egy ősi európai játék egyébként.
Következő terem. Itt a tala is be van építve.
Ugye itt elkezdődik egy ilyen padló matrica, az egész termen keresztül megy, ez a nagy avarárkot akarja, illetve annak a légifotója van ide felvetítve. Illetve itt vannak, most már megérkezünk lassan az antropológiai részbe, itt vannak csontvázak, amelyek gödrökben feküdtek, tehát nem eltemetve voltak. Ez a 9. századra tehetőek nagyjából, az biztos, hogy egy erőszakos cselekmény által őket ide behajították ezekbe a gödrökbe. Az, hogy mi volt ez a csata, ez a konfliktus, ezt nem tudjuk pontosan, ugye gyanús, hogy 9. században van, tehát akár a magyarokhoz is köthető, de hát ezt nem tudjuk egyértelműen bizonyítani, de az biztos, hogy volt egy ilyen konfliktus.
És akkor... Haladunk tovább, életmód, itt már egyre több a, most mondjuk úgy csontváz, emberi maradvány, igen, tehát csontváz, igen, koponya, igen, 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 részeket, illetve teljes koponyákat látunk, combcsont, csípő, egyéb, gerinc, csigolya, tehát amik előkerültek.
Igen, 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 tehát ez az utolsó része a kiállításnak, ez az antropológiai terem, erre is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Alapvetően három főtárló látható. Az egyik az, hogy az életmódnak milyen hatása volt a csontozatra. Itt az egyik kedvencem, ha lehet ilyet mondani, ezt szoktam bemutatni, hogy itt van egy koponya, amin van egy gyógyult kardvágás, illetve egy koponya, ahol egyértelmű, hogy nem gyógyult be a kardvágás. Illetve ennek a hölgynek a koponyája itt a fogon látható, a metszőfogon látható egy kis V-alakú árok. Ez azért alakult ki, mert hogy valószínűleg egész életében ő szőtt font, és úgy harapta el magát a fogával a fonalat. Úgyhogy ez annak köszönhető, ugye ebbe a tárlóba ezek láthatnak, de a lovagláshoz kapcsolódó plusz izomtapadások is megmutatkoznak szépen. Ez talán a leglátványosabb része, az egyik leglátványosabb része a kiállításunknak. Itt két elhunyt látható eredeti helyzetében, illetve az elhunytak csontváza. Szent Királyon, szintén Kolocs Bence kollégám tárta föl őket. Egy 50 éves és egy kb. 20 éves egyént, férfit láthatunk itt. Az 50 éves egyénnek egyértelmű, hogy miben halt meg. Ugye a kés az gyakorlatilag beékelődött a csigolyái közé, ez már kibontott állapotban van, előtte megröngeneztük, meg CT-ztük, óriási erő kellett hozzá, hogy azt átvigyék, illetve a fiatalabbnak pedig egy kis vágás látható a medencéjén, az pedig valószínűleg egy artériás elvérzés. Ami nagyon érdekes ebben az egészben, hogy ez egy házban feküdtek. Maga a település, ez az ásatások során bebizonyosodott, hogy élt tovább. Ezeken az elhunytakon egy vékony homokréteg volt, és fölhagyták a házat. Tehát ez a közösségnek is egy olyan trauma lehetett, ez az egész gyilkolás, hogy utána a közelébe sem mentek az egész háznak, tehát el se temették őket rendesen, hanem inkább fölhagyták a környéket. Ők csak ketten feküdtek ebbe a házba, tehát nem ez egy ilyen egyedi eset lehetett, nem egy hadjárat vagy ilyesmi, hanem ez történt, ami nagyon-nagyon traumatizálhatta magát a közösséget. Úgyhogy itt az antropológus kollégáim rakták össze. Itt a fertőzésekről van szó, betegségek, lepra nagyon látványosan mutatkozik meg, de egyéb gyulladások is, TBC is, tehát amik hosszú lefolyású betegségek, hosszabb lefolyású betegségek, azok már megjelennek a csonton, és ami egy gyors, az nem jelenik meg nyilván a csontokon, annak nincs annyi ideje, előbb elhunyt az egyén, de a hosszú lefolyású fertőzések megmutatkoznak.
A tárlat az emeleten is folytatódik, mégpedig egy rendkívül látványos terem, ahová beléphetünk. Teljes sötétség, felettünk a csillagosség, ezt ugye jelzik is ezek a pici spotok, és ékszerek, fémek, nagyon apró leletek, illetve néhány fegyver, amit láthatunk.
Igen, itt vagyunk most a múzeumunk állandó régészeti kiállításában, ez egy pici terem. Ennek ellenére ugye itt arra törekedtünk, hogy az avar elitnek az aranyait és egyéb nemesfém dolgait kiállítsuk. Ugye pont emiatt, hogy pici terem, sötét és nagyon csillognak az aranyak, ez egy nagyon látványos rész. Ugye az egészet gyakorlatilag a kumbábonyi avarkagán 70-es években feltárt, de főleg homokbányászása közben előkerült avarkagánnak a leletei töltik be, tehát ő van a fő helyem. Nagyon szép, és tényleg a múzeum legértékesebb kincsei az az öv szettje.
Övcsatok?
Ez egy övcsat, igen, ezek meg ilyen övveretek, szívégek, a díszek. Gránátberakásos, és tényleg elképesztő
ötvös munkák
ezek. Igen, tehát hogy itt megvannak a kagánnak, aki így nézett ki, ugye látható a belső ázsiai vonal. Vannak itt a nyílhegyei, illetve a tegeze, de csak és kizárólag a temetésre készült ékszerek is vannak, ugye ezek az elnagyolt nagy gyűrűk, ezek ugye észrevető különbség e között meg az aprólékosan kidolgozott ékszerek közt, ezt a temetésre hozták létre, de itt az aranyból aranyozott kardja is, úgyhogy az avarkagánő itt van gyakorlatilag a 70-es évek óta.
És egy nagyító alatt láthatjuk az egyik ékszer, vagy ékszerrésznek, nem tudom, csatrésznek a pici
igen,
elemét.
Igen, érdemes, hogyha eljönnek ide, ezt nagyon közelről nézni, egészen az üvegig elmenni, mert tényleg elképesztő részletek vannak rajta. Többi tárgyunk is itt van, ezek részben eredetiek, részben másolatok. A másolatok azok főleg a 19. században kerültek elő, és a Nemzeti Múzeumban vannak, de a többi az eredeti. És van itt is egy kronológikus dolog, tehát kezdünk a koravarkorban, és szépen haladunk a 7. század közepe fele, amit úgy hívunk, hogy középavarkor. Itt ugye van egy nagy beköltözés, itt jelennek meg a griffes indás, amik ismertebb kifejezés szettek, és akkor egészen tartunk a végig, a 9. századig.
Egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat június 28-áig látogatható a Kecskeméti Cifrapalotában. Az iménti percekben Fazekas András Kristófot, a Katona József Múzeum régészét hallották. A Cifrapalota emeleti termeiben találjuk az állandó képzőművészeti kiállítást. A művek között csodálhatjuk többek között az egykori művésztelep alkotóinak munkáit, és számos olyan alkotást, melyek szorosan kötődnek a település múltjához. A vásznakon ismerős utcák, városrészletek és néhány meg nem valósult elképzelés is láthatóvá válik. Gyergyádesz László művészettörténészt, az intézmény képzőművészeti osztályának vezetőjét hallják.
A Cifrapalota második emeletén vagyunk, és ezt 1983. októberére alakították át először Kecskeméti galériával, utána egy-két év múlva Kecskeméti képtár lett, aztán később beleolvasztották név szerint ugye a Katona József Múzeumba, de ugye ez eredetileg azért alakították át búzami célokra az egész épületet, hogy itt a képzőművészeti állandó kiállítás legyen bemutatva, illetve volt egy olyan titkos szándék még a 80-as évek elején, hogy egyfajta ilyen szecessziós központ is legyen.
Mivel képzőművészeti, így minden Kecskeméthez köthető ezen belül is?
Azt mondom, hogy nem, meg igenis. Ez azért mondom így, mert ugye ez az egyik legnagyobb országos gyűjtőkörű múzeum. Egészen pontosan a múzeumnak mindig többfajta szakterülete van. Ugye a szabályok szerint legalább 7-nek kell lenni. Ezekbe a néprajz, stb. Minden beletartozik. A művészettörténetet sajnos egy hiba miatt úgy hívják, hogy képzőművészet és külön iparművészet. Ez tartozik tulajdonképpen a művészettörténeti részbe, és tulajdonképpen ez az osztály, ez itt működik ebben az épületben, és ez a múzeum része, és nem minden gyűjtemény országos vagy nemzetközi, például a Szóra Katénusz az nemzetközi gyűjtőkörű, a miénk, tehát a kézőszet és iparösszet, az meg országos gyűjtőkörű, tehát nem csak kecskeméti gyűjtő, főleg azért nem, mert a két első jelentős műgyűjtemény, ami ide bekerült és megadja az alaprangot, nem ez adja a többségét, de az alaprangját ennek a gyűjtemény, amivel mi dobogósok vagyunk a magyar mezőnyben. Az egyik az a Nemes Harcel, akinek például 11-ben volt egy nagy szép művészeti múzeumos kiállítása. Magyar képek közül elég Hamányoki Ádámnak a Rákóczijára gondolunk, az is tőle származik. Tehát hogy akkor az egyik legjelentősebb magyar műgyűjtő volt, a másik ilyen pedig az Andrássy út 6-ban működött Zinger és Wolfter kiadó, ugye az egyik legjelentősebb első magyar ilyen művészeti kiadó, akik a művészet folyóiratot annak idején elindították, és ebből is tulajdonképpen a gyűjteménynek egy jelentős része ide került. Tehát tulajdonképpen a két legjelentősebb század elejé, századfordulós, 20. század első évtizedre jellemző gyűjtőnek ide került az anyag, ezzel magasan kiemelkedik a magyar átlagmezőnybe, és ehhez még kapcsolódik például Tóth Menyhértnek a több ezres anyaga, vagy a későbbi gyűjtések, vagy én ugye most már majdnem 30 éve vagyok itt, én is 1000-valahány száz művet tettem még ide ajándékozás útján, ritkábban, nagyon kis részben vásárlás, és például ami a katolikus rádió hallgatói ismernek, ugye az a kortárs keresztényi koreográfiai biennálék, amiből már egy kb. 700 művet tudtam ide megszerezni, tehát itt például most már van egy ilyen alegység, ami a keresztény tartalmú művészeteket, 20.-21. századi magyar műveket gyűjti. Tehát egy nagyon sok lábon álló gyűjtemény, de hogy válaszolva azért Kecskemét viszont, mert ahol most például ülünk egy ilyen kis kávéházszerű részbe itt a legelején, ez a folyosó része, szándékosan úgy alakítottam ki a rendezést, hogy ez a kecskeméti művésztelepnek legyen a területe, de úgy, hogy közben itt, ahogy ön is körbenéz, lehet látni utalásokat a századfordulós Kecskemétre, az aranykorra, amikor épültek ezek a szecessziós épületek. A kávézóz is egy korabeli, ugye a szomszédban lévő Beretvásnak a belsejét láthatjuk, külsejét láthatjuk. Tehát tulajdonképpen azt, hogy amikor ez a kecskeméti művésztelep ugye 1909-ben megszületett, akkor ugye az építészeté volt a vezető szerep, az újfajta városképek teremtésé volt a hangsúly, amelynek része volt a képzőművészet mellett az iparművészet, hiszen a sarokból lehet látni a kecskeméti szőnyek szövőből is néhány munka, illetve ha valakit körbenéz, akkor rögtön látja, hogy itt a század elején az újfajta műfajok, polgári műfajok, mint a portré, a nőábrázolás, a városképek ugye dominálnak, és megjelenek a szecessziós, a párizsi tanulságok, tehát itt a kubizmustól a szecesszió, így minden megtalálható. És természetesen újfajta eszközként megjelennek ezek a tapétaszerű díszítések, az ifreszkók vagy ájfreszkók, amely egy ilyen meshálóra nyomtatva, például legfölül az egykori kecskeméti művésztelep még akkori állapotát mutatja az akkori művészekkel, de így jelennek meg a kecskeméti épületek, akkor különböző feliratok, fotók, vagy itt ami különlegesség, hogy a például legterőn ennek a saját kezű víztoronyterve, és itt látható, hogy itt lett volna a 520 méterre ugye a sugárútak a végén, abban a tegélybe lett volna igazítva eredetileg az új pályaudvar is, ami nem valósult meg sajnos, és hát természetesen modern eszközökkel is érünk, tehát vannak QR kódok is, hát én csak tapipadnak hívom, így mindenki ismeri ezeket a különböző ilyen fali eszközökkel, hogy rá pattintunk, és akkor ilyen számítógépes anyagok jönnek ki, és tehát lehet tájékozódni a képekről, illetve amit rögtön lehet látni a beléptek, hogy itt már az ifjúságot is kiszolgáljuk, a gyerekeket is. Megjelenik nekik is egy ilyen játszó rész, ahol számítógépes eszközök, tologatós játék, nagy kirakós, ilyen ládába, illetve hát Balanyi Károly zománc művész kértem fel, hogy készítsen például egy külön egy olyan zománcozott falat, amit elemekből áll, ugye a zománcvőzetben ilyen nagy méretet, azt ritkán lehet kiégetni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az ilyen zománcvőzetek például a Paksi atomerőműbe, vagy a különböző kórházakban, stb. Ott is, főleg a gyerekosztályokon, ezek azért jók, mert átengedik a hőt, ugye ez zománcozott acélemezek, illetve hát a régi típusú ilyen nagyon durva fűtőtestek olyan komoly baleseteket okoznak, tehát ezt is megakadályozza, hiszen sokkal rugalmasabbak. Ugye ezzel utalunk Kecskemétnek az egyik hagyományára, a zománc művészet, ami 1975 óta, illetve előtt a zománc gyárral itt volt. Egyébként majd lesz egy ilyen kiállításunk most májusban, ami ezt dolgozza föl. Illetve a rajta szereplő ábrázolások megjelennek itt a túloldalt, a festményeken. Egészen pontosan ugye Perlo Csaba Vilmos, aki a legtöbb kecskeméti látképet festette itt a 10-es években. A Perlo Csaba Vilmosnak van ez a Barátok templomát, illetve a Kálváriát ábrázoló képe, és azzal majdnem átellenben annak még két változata szerepel itt szitazománcba megoldva. És természetesen a gyerekeknek vannak bábfigurák is, ez is ugye kecskeméti hagyomány, gondoljuk a Cirókára, ahol például Tóth Mennyhért, aki egy nehezen érthető művész, még a más művészek számára is, itt el lehet játszani úgymond óvodásoknak az állatfigurákkal, amelyek annak az inspirációra készültek például. Úgyhogy a belső termekben nehezebb alkotások vannak, tehát ez egy könnyebben befogadható, kecskemétibb dolog, de belül Farkas István, vagy Medjánszki László, vagy Tóth Mennyhért, ők mindig nehezebben megérthető ilyen egyedi magányos alkotók, nagyon különleges figurák, és nagyon kiemelt, hogy nálunk van, tehát ez abszolút kiemel ezt a gyűjteményt az átlagból, viszont nagyon nehéz megértetni ezeket a dolgokat. És persze van egy olyan rész, ahol nem csak a Nemes Malce, meg az Inger és Wolf együttemény, hanem későbbi gyűjtésekből szerepelnek válogatott anyagok, Márföldönnek a Csinszkás képe, vagy ami nagyon híres és sokan irigyelnek, például tőlünk az a sorozatindító Adi portré, például Cigány Dezsőtől, amit Dénes Zsófiától kaptuk, aki 3 hétig volt, ugye Adi mennyasszonya. Rengeteg különleges műalkotással rendelkezünk, tehát rá lehet szállni egy egész napot, egy órát, vagy többször eljönnek, illetve megjelentettünk még itt a QR kód, meg egyebek mellett ugye egy kiállítás vezetőt, amit hát akit érdekel és megpróbálja elolvasni, az is kap egy komoly muníciót hozzá. Tehát nem egy egyszerű kiállítás, de nagyon látványos, és a gyerekekkel együtt lehet itt eltölteni hosszú időt, meg hát egy állandó kiállítás arra szolgál, hogy egy kecskeméti többször megnézze.
A Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéről Gyertyádesz László művészettörténészt hallották. A pénteki messzelátóban folytatjuk kecskeméti barangolásunkat, ellátogatunk a Bozsó gyűjteménybe és a város vadaskertjébe. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.